Ez a Híradó kedden, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Újabb rezsicsökkentés, mától 6,5%-kal csökkent a lakossági gázára. Fókuszban a gazdaságfejlesztés, az új uniós költségvetésből könnyebb lesz forráshoz jutni. Túszejtési kísérlet volt a Lufthansa Münchenből Budapestre tartó járatán, a gépnek vissza kellett fordulnia. 2009-ben ellopott egyházi műkincseket talált meg a rendőrség, a 70 milliós értéket visszaadták az egyháznak. Életbe lépett az újabb rezsicsökkentés, mától újabb 6,5%-kal mérséklődik a gázára. Tavaly év eleje óta ez a harmadik gázárcsökkentés. A 2012-es árakhoz képest így már negyedével kerül kevesebbe a gáz. Ősszel az áram és a távhő is olcsóbb lesz. A statisztikai hivatal legfrissebb adataiban is látszik, hogy tavaly a családok kevesebbet költöttek rezsire, mint 2012-ben.
2013. január 1-e óta összesen 29.126 forint a rezsicsökkentésből megtakarított összeg.
Pont a fűtési szezon kezdetén született Bakos Juditék kisfia, így egész télen a szokásosnál jobban fűtötték a lakás minden helyiségét. A rezsicsökkentéssel így is havi 3000 forintot tudtak spórolni.
Akinek kisgyereke van, az tudja, hogy ez bizony-bizony ez a fűtési számlán erősen jelentkezik. Úgyhogy aggódtunk, de azt kell mondjam, hogy pont a legjobbkor jött ez a rezsicsökkentés, mivel hogy nekünk azt talán kompenzálta, ami a kisgyerek érkezésével megemelte itt a gázszámlát.
A rezsicsökkentés tavaly januárban kezdődött, akkor a gáz, az áram és a távhőáram mérséklődött 10%-kal az előző évihez képest. Még júliusban csökkentették a víz és a csatornadíj, a szennyvíz szippantás és a szemétszállítás árát, de olcsóbb lett a palackos gáz, valamint a kéményseprés is. Novemberben újra a gáz, az áram és a távhő ára csökkent, további 11,1%-kal, így ezek egy év alatt összesen több mint 20%-kal lettek olcsóbbak. Ezzel az 5 évvel ezelőtti szintre mérséklődtek az árak. Idén április 1-től újra a gázért kell kevesebbet fizetni, 6,5%-kal, így a tavalyihoz képest már több mint negyedével csökken a földgáz ára. Ősszel pedig tovább folytatódik a rezsicsökkentés, szeptembertől 5,7%-kal lesz olcsóbb az áram, októbertől 3,3%-kal pedig a távhő.
Mai gázárcsökkentés azt jelenti, hogy 2012. decemberi árakhoz képest 26,5%-kal olcsóbban kapják az emberek, a magyar családok a lakossági gázt.
Németh Szilárd a rezsicsökkentés folytatását és megvédését nevezte az április 6-ai parlamenti választás tétjének.
Fő célunknak azt tartjuk, hogy a magyarok ne az európai átlagot fizessék, hanem a legolcsóbb energiát kapják meg mind a családok, mint pedig a vállalkozói szféra.
Egy átlagos család havi költségvetésének nagyjából harmadát viszi el a rezsi. A statisztikai hivatal adatai szerint azonban a rezsicsökkentésnek köszönhetően ez az arány csökken, és több pénz marad az emberek zsebében, aminek akár gazdaságélénkítő hatása is lehet.
Magyarország aláírta Oroszországgal a paksi bővítéssel kapcsolatos orosz állami hitelnyújtásra vonatkozó megállapodást, erősítette meg a miniszterelnökséget vezető államtitkár. Lázár János hangsúlyozta, a megállapodást az országgyűlés elé terjesztik, és a megalakuló parlament tárgyalhatja majd meg. A dokumentumot Brüsszel számára is rendelkezésre bocsátotta a kormány. A baloldali összefogás pártjai és az LMP is arra szólította fel a kormányt, hogy hozza nyilvánosságra a paksi hitel megállapodást. A Fidesz szerint a kormány az elmúlt 4 évben jelentősen javított az ország energiabiztonságán. Fónagy János országgyűlési képviselő azt mondta, 2010-ben az alapvető politikai célok között szerepelt az ország energiafüggőségének csökkentése, az ellátás biztonságának növelése és az energia megfizethetőségének javítása. Fónagy János arról is beszámolt, jelenleg a magyarországi gáztározó kapacitás több mint 80%-a van az államtulajdonában, ami lehetővé teszi a zavartalan ellátást, és hogy az ország bekapcsolódjon a nemzetközi kereskedelembe.
Az állami tulajdonban lévő tározók és földgázkészletek szavatolják Magyarország biztonságos földgázellátását, ezen belül a lakosság és a gazdaság ellátásának biztonságát.
Az új uniós költségvetési ciklusban egyszerűbben és gyorsabban juthatnak hozzá a cégek fejlesztési forrásokhoz. A kormány célja az, hogy főként olyan vállalkozásokat, ágazatokat juttassanak uniós pénzekhez, amelyek tartóssá tehetik a gazdasági növekedést.
Emelő targoncával hozzák viszik a transformátorokat, a zavarszűrőket, az áramátalakítókat ebben a közelmúltban felépült raktárban, a Nógrád megyei Szügy településen. A beruházás 50 millió forintba került, ennek több mint felét az unió állta.
Ennek a raktárnak a megépítésére nem csak azért volt szükség, mert a megrendeléseink megnövekedtek, hanem azért is, mert egy kicsit a jövőbe tekintettünk, és az alapanyag beszerzéses gyártásra is föl szerettünk volna készülni.
Idén további fejlesztéseket terveznek, például újabb targoncákat vásárolnának, és ehhez is uniós forrást vennének igénybe.
A hazai fejlesztések fókuszába a következő időszaknak a gazdaságfejlesztést kell helyezni.
Ez azt jelenti, hogy 2014 és 2020 között az uniós pénzek 60%-át beruházásokra fordítják. Ez lényegesen magasabb, mint a korábbi ciklusban. Főként olyan fejlesztéseket támogatnak majd, amelyek tartóssá tehetik a gazdasági növekedést. Ilyen például az autóipar, az egészségipar vagy az informatika. A források elosztását meghatározó úgynevezett operatív programokat, 10 ilyen van, a kormány napokon belül benyújtja Brüsszelnek.
A kormány tervei szerint a teljes és végleges jóváhagyás nagyjából nyár végére, ősz elejére várható, tehát azt gondoljuk, hogy a 10 operatív program mindegyikében legkésőbb október 15-én elindulhatnak a pályázatok.
Jelentős változás a korábbi költségvetési időszakhoz képest, hogy az új ciklusban a vállalkozásoknak elegendő lesz egyetlen papírlapon benyújtani a pályázatot. A Pályázatírók Szakmai Szövetsége szerint ez jelentős könnyebbséget hozhat a cégeknek és a pályázatíróknak is.
Nekünk sokkal egyszerűbb ezt elkészíteni a pályázó segédeként vagy szakembereként ezt a feladatot, mert mi is sokat tudnánk ezzel egyszerűsíteni, nagyon sok fölösleges adminisztráció benne.
Magyarország az új uniós költségvetési időszakban a hazai önrésszel együtt 7480 milliárd forintot használhat fel.
450 millió forintból tovább bővíti Miskolci regionális ügyfélszolgálati központját a Vodafone Magyarország. Így újabb 240 fővel növelik dolgozóik létszámát, jelentette be Diego Massida, a cég vezérigazgatója a Borsodi megyeszékhelyen. Szijjártó Péter az eseményen azt mondta, a Vodafone bővítése újabb bizonyíték Magyarország növekvő versenyképességére. A külügyi és külgazdasági államtitkár úgy fogalmazott, a világ egyik legismertebb és legelismertebb vállalata újra bizalmat szavazott Magyarországnak, és ez a bizalom kölcsönös.
Ha a bizalom Magyarország és a Vodafone között nem lenne kölcsönös, akkor ma nyilvánvalóan nem jelenthetnénk be azt, hogy a Vodafone bővíti Miskolci kapacitásait, mint ahogy az a helyzet sem állhatott volna elő, hogy a következő két esztendőben a Vodafone az első számú mobil szolgáltatója a sok száz állami intézménynek.
A legfrissebb adatok szerint 40%-kal csökkent a megváltozott munkaképességű álláskeresők száma az elmúlt években. Közülük jelenleg mintegy 17 000-rel dolgoznak többen, mint a kormányváltás előtt. A szociális és családügyért felelős államtitkár erről Csurgón az 50 megváltozott munkaképességű embernek munkát adó Kézmű Nonprofit Kft. Üzemének avatásán beszélt. Soltész Miklós emlékeztetett, az elmúlt 3,5 évben átalakították a korábbi igazságtalan és kiszámíthatatlan foglalkoztatási rendszert. Az úgynevezett rehabilitációs kártya bevezetésével pedig már több mint 22 000 megváltozott munkaképességű ember tud dolgozni.
Ez 5790 cégnél jelenik meg, és ami örömteli, hogy csak egy hónap alatt, decembertől januárra, ez a szám 677 fővel növekedett, a foglalkoztatotti létszám, és a cégenként lebontva pedig ez azt jelenti, hogy 200 fős növekedéssel számolhatunk.
100 hajléktalan embernek ad munkát közfoglalkoztatottként a 9. kerületben épült brikettáló üzem és dísznövényház. A foglalkozáspolitikáért felelős államtitkár az üzemavatón azt mondta, jól működik a segély helyett munkaprogram, de a cél az, hogy minél többen találják meg helyüket a munkaerőpiacon.
Egy éve elveszítette állását, és ezzel együtt a régi életét is ez a férfi. Akkor lett hajléktalan. Szerencsésnek érzi magát, hogy így is kapott munkát. A Ferencvárosi Szociális Foglalkoztatónál vették fel közfoglalkoztatottként. Azóta itt villanyszerelőként dolgozik.
Hogy emberhez méltóan tudjak élni. Ehhez nekem nagyon nagy segítség.
Csúszd össze egy csomóba!
Ez a férfi pedig a kertészeti feladatokat irányítja. Ennek a munkának köszönheti, hogy ma már nem hajléktalan, párjával albérletben élnek.
Nem kell utcán lenni, azért itt is lehet keresni, jó, nem sok a pénz, de azért meg lehet élni, és ki lehet lábolni a hajléktalanságból, az italozásból, talpra lehet állni.
Az elmúlt 3 évben 1000 hajléktalannak adott munkát a 9. kerületi önkormányzat szociális foglalkoztatója. És újabb 100 hajléktalan ember juthat biztos álláshoz a 100 millió forintból épült brikettáló üzemben és dísznövényházban.
Senkit nem hagyunk az útszélén.
A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár az üzemavatón arról beszélt, a közfoglalkoztatás azoknak biztosít kiutat, akik másként nem találnának munkát.
Segélyhelyet, munkalehetőséget kell biztosítani elsősorban. De az is nagyon fontos, hogy minél többen, minél hamarabb az elsődleges munkaerőpiacon találják meg majd a helyüket.
Tavaly 380 ezeren dolgoztak közfoglalkoztatottként. A programot a kormány addig folytatja, amíg a versenyszféra nem tud a munkaképes korúak döntő többségének állást adni.
100 millió eurós beruházás sorozatról döntött a Sátoraljaújhelyi Prekkeszt Kft. A fejlesztés első állomásaként egy 12.000 négyzetméteres gyártócsarnokot alakítanak ki. A beruházás alapkőletételén Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár azt mondta, a fejlesztésnek köszönhetően 300 új munkahelyet teremt az alumíniumöntvényeket gyártó cég, amely a magyar öntészet egyik legfontosabb szereplője. A társaság jelenleg több mint 900 embert alkalmaz, és nyugat-európai autógyárak fontos beszállítója. Elindult a Minden gyerek lakjon jól alapítvány idei akciója. Idén 28 településen több mint 2000 rászoruló család kap vetőmagot, malacot, csirkét és kacsát. Elsőként a Hajdú-Bihar megyei Újszent Margitán kaptak a rászorulók támogatást.
Hiába tiltakoztak, zsákba kerültek a malacok a Hajdú-Bihar megyei Újszent Margitán. Ez volt az első állomása a Minden gyermek lakjon jól alapítvány idei vetőmag és állatosztási akciójának. Itt csak nem 40 malacot osztottak ki a rászorulóknak.
Felneveljük, meg lesz ízlalva, és majd utána meglássuk. Mi mennyire tudjuk felhízlalni.
Az állatok mellett 50 kg takarmányt is kaptak a rászoruló családok, akik ezeket önerőből nem tudták volna megvenni.
Ez biztos van most, hogy 5-6 ezer forint, a malac meg 15-20 ezer körülbelül. De biztos az nagyon szép malac, és az biztos van 20 ezer forint is.
Borsó, szikra, petrezselyem, retek, saláta, sárgarépa.
120 négyzetméteres veteményes kertet lehet kialakítani ezzel a vetőmag csomaggal. Az alapítvány csak nem 90 családnak osztott ki ebből a csomagból. Az alapítvány kuratóriumának elnöke azt mondta, évről évre egyre kevesebben kérik a segítségüket. Hegedű Zsuzsa szerint ennek az egyik oka az, hogy a közmunkaprogrammal egyre több korábbi támogatót jutott jövedelemhez.
A legtöbben 64 ezer forintot nettó visznek haza. Na most, ha anyuka, ha apuka hazavisz 64 ezer forintot csak 6 hónapig, akkor kiesnek a halmozottan hátrányos helyzetű definíciójából.
Az alapítvány idén 28 településen oszt majd ki vetőmagot, malacot, csirkét és kacsát a rászoruló családoknak.
A most véget érő kormányzati ciklusban megújult a kórházi kapacitás 1/3, amit óriási eredménynek nevezett az emberi erőforrások minisztere. Balogh Zoltán a 11,5 milliárd forintból elkészült Kecskeméti Gyógyintézeti Központ átadásán azt mondta, a kormány tisztában van azzal, hogy egy élhetőbb Magyarország egyik legfontosabb alapfeltétele az erős egészségügy. Ezért az a cél, hogy a fejlesztés minden területre kiterjedjen, és átfogja az egészségügyi ellátás összes elemét. A miniszter szerint Bács-Kiskun megyében sikerült legjobban az integráció.
Nincs olyan kórház Bács-Kiskun megyébe, ahol ne lenne valami fejlesztés, valami projekt, ne lenne valami fajta megújulás, és ennek a megújulásnak természetesen, hogy lenne másként, Kecskemét a megye, és most már lassan az ország legnagyobb kórháza a zászlós hajója.
37 darab kiváló műszaki állapotú gázüzemű autóbusszal fiatalodik Budapest járműflottája. György István főpolgármester helyettes azt mondta, a használtan vásárolt 4-8 éves buszok szerdától fokozatosan állnak forgalomba a délpesti térségben, és mivel sűrített földgázzal működnek, a jelenlegieknél sokkal kevesebb káros anyagot bocsátanak ki, emellett csendesebbek is. Ha beválnak, akkor a BKK többet is vesz belőlük. Legitim és fair az új választási rendszer, mondta a miniszterelnökséget vezető államtitkár. Lázár János szerint a demokrácia erejét mutatja, hogy minden eddiginél több egyéni jelölt közül választhatnak a szavazók. A választások 5 nap múlva lesznek. Az okmányirodákban egész héten hosszabb nyitvatartással készülnek, hogy akinek lejár valamelyik irata, még tudja pótolni vasárnapig.
Csúcsidő a központi okmányirodában. A választások miatt péntekig minden iroda tovább, legalább este 6 óráig tart nyitva országszerte. Annak sem kell azonban aggódni, akinek csak vasárnap a szavazóhelyiségben derül ki, hogy lejárt az igazolványa. A megyeszékhelyeken és a fővárosban ugyanis még a szavazás napján is lehet ügyet intézni.
A legközelebb eső okmányirodába, egy kormányablakba el kell mennie, és ott egy ideiglenes személyazonosító igazolványt igényelni, amit megkap azonnal.
Pontosan 5 nap múlva 8.220.000 állampolgár adhatja le voksát. Idén minden eddiginél több, összesen 1554 egyéni jelölt közül választhatnak a szavazók. Emellett szintén rekordmennyiségű, összesen 31 országos listára lehet szavazni.
Ez a rendszer modern, korszerű.
Legitim és fair az új választási rendszer, mondta a miniszterelnökséget vezető államtitkár. Lázár János szerint a rendszer alkalmas arra, hogy a választók ítéletet hozzanak vasárnap. Úgy fogalmazott, a demokrácia erejét mutatja, hogy több mint 1500 egyéni jelöltre lehet szavazni.
A legerősebb fokmérő, hogy hányan választanak, és hány választható polgártársunk van. Magyarországon a rendszerváltozás óta ennyi jelölt soha nem indult választáson. Ez mutatja a magyar demokrácia erejét.
Nagyon nyugodt, higgadt körülmények között készül az ország a választásokra.
A belügyminiszter szerint az is a nyugodtságot támasztja alá, hogy a korábbi évekhez képest kevesebb feljelentés érkezett a választással kapcsolatban. Míg 2010-ben 250 bejelentést regisztráltak, most a felét 125-öt. Pintér Sándor szerint ez európai összehasonlításban is jó eredmény.
Az EBSZ segítségével arra is választ kaptunk, hogy más országokban 5 nappal a választások előtt ritka, hogy ilyen nyugodt, higgadt körülmények között készül az ország, és ilyen kevés bejelentés érkezik a választásokkal kapcsolatban.
Erdély szerte 32 demokrácia központban napi 11 órás nyitvatartással fogadják a levélben szavazókat. Abban segítenek, hogy az érvényességi feltételeknek megfeleljenek az így leadott voksok. Mutatjuk mi is. Először ki kell tölteni a szavazólapot, és beletenni a teljesen üres borítékba. Ebbe a borítékban nem kerülhet más. Ezután a ragasztócsíkkal is le kell zárni azt. Ezt követően az azonosító nyilatkozatot kell kitölteni és aláírni, azt pedig a korábban már lezárt borítékkal együtt a választási irodának címzett borítékba helyezni, és ugyanúgy leragasztani. Ha bármelyik boríték nincs lezárva vagy megsérül, a szavazat érvénytelen.
Nagy győzelem nagy jövő, kis győzelem kis jövő, jelentette ki Orbán Viktor Dombóváron a Fidesz kampány rendezvényén. A miniszterelnök hangsúlyozta, egész Magyarország megdolgozott azért a lehetőségért, hogy a jelenlegi kormánypártok folytathassák a 4 év alatt elvégzett munkát. A kormányfő az eredmények között említette a rezsicsökkentést, azt, hogy ma több mint 4 millióan dolgoznak Magyarországon, a családi adókedvezmény, valamint a gyedextra bevezetését. Orbán Viktor úgy fogalmazott, bár a választási küzdelem nem kiélezett, egyáltalán nem mindegy, hogy vasárnap hányan mennek el szavazni. Nagy győzelem esetén a kormány ugyanis megcélozza a teljes foglalkoztatottság elérését, a biztos időskor garantálását és a családtámogatási rendszer további erősítését.
Nem tudom tehát, hogy most éppen hogyan állnak az erőviszonyok. Való igaz, hogy mi vagyunk az esélyesek, a csillagok szépen vannak elrendezve, de az igazság az, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy önök közül hányan mennek majd el vasárnap szavazni, és hogy önök hány embert visznek el a munkatársai közül, a családból, vagy éppen a szomszédságból. Minden egyes szavazatra szükségünk van, mert nagy győzelem, nagy jövő, kis győzelem, kis jövő.
Az MSZP radikálisan csökkentené, majd megszüntetné a várólistát az egészségügyben. Csökkentené az alapvető élelmiszerek árát, azok a fiatalok pedig, akik idén bejutottak felsőoktatási intézménybe, szeptembertől tandíjmentesen kezdhetnék meg tanulmányaikat. Egyebek mellett erről beszélt a párt elnöke a Pest megyei Nagykátán. Mesterházi Attila azt is mondta, a nyugdíjasoknak a jelenleginél nagyobb gyógyszertámogatást adnának.
Évi 24 ezer forint plusz gyógyszertámogatást fogunk adni a 100 ezer forint alatti nyugdíja rendelkező 65 év feletti időseknek, hogy könnyebben tudják kiváltani a gyógyszereiket, hogy ezáltal is segítsük a megélhetésüket.
A nagykátaiak is várják már 56. napja a magyarázatot az MSZP elnökétől a borzalmas szocialista bűnregényre, mondta a térség országgyűlési képviselője. Szerván György úgy fogalmazott, már minden nap újabb szocialista bankszámlára ébredünk, és újabb számlákon újabb 100 milliók bukkannak fel. A képviselő szerint ezért egyre elfogadhatatlanabb, hogy Mesterházy Attila menekül a felelősség elől. A Gyurcsány és a Bajnai kormány egykori titokminiszterét is meghallgatta a Simon ügyben a Nemzetbiztonsági Bizottság. A testület azt vizsgálta, hogy Mesterházy Attila volt helyettese, hogyan mehetett át államtitkárként a nemzetbiztonsági ellenőrzéseken, annak ellenére, hogy már megvolt a titkos külföldi bankszámlája. Közben az eddigi szocialista nyilatkozatokkal szemben Monár Zsolt, az MSZP kampányfőnöke arra utalt, nem életszerű, hogy Simon Gábor a politikusi pályafutása előtt halmozta fel vagyonát.
Együtt érkezett a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésére a Gyurcsány és a Bajnai kormány volt titokminisztere, vagyis Szilvási György és Ficsor Ádám. A testület azt vizsgálja, hogyan mehetett át Simon Gábor 2008-ban és 2009-ben a szocialista kormányok államtitkáraként a C-típusú nemzetbiztonsági ellenőrzésen, annak ellenére, hogy már megvolt a titkos külföldi bankszámlája. A bizottság az ártülésen azt állapította meg, hogy sem a miniszterek, sem a Nemzetbiztonsági Hivatal vezetői nem hibáztak.
Egyszerűen lehetetlen elvárni a Nemzetbiztonsági Hivataltól, hogy mindig mindent napra készen ismerjen, valamit eltagadnak tőle, tehát ezt közösen megállapítottuk.
Arra a kérdésre azonban továbbra sincs válasz, hogy honnan és hogyan került a pénz Simon Gábor külföldi számláira. Mesterházy Attila február elején azt mondta, korábbi helyettese az előző életében halmozhatta fel a vagyonát.
Az azt megelőző életével kapcsolatos forrás felhalmozásról van szó, amennyire én tudom.
Azóta a szocialisták ezt a véleményüket többször is megismételték.
Nem tűnik életszerűnek.
Molnár Zsolt a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése után azonban már arról beszélt, nem tűnik életszerűnek, hogy Simon Gábor előző életéből származik a vagyon, de abban továbbra is biztos, hogy nem pártpénzről van szó.
Mi egyet állítunk, hogy nincs köze a politikai tevékenységhez, ennyit állított ő nekünk, hogy ez az előző életéből, vagy milyen életéből, vagy hogyan keletkezett, erre visszatérnék. Valóban nem tűnik életszerűnek az a kérdés, de erre nem tudunk választ adni, és hiába a szocialista párt nem nyomozó hatóság.
A Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, józan paraszt észszel ki lehet következtetni, hogy nem középiskolai tanárként gyűjtötte Simon Gábor a több 100 millió forintot.
Nem hiszi el, hogy Simon Gábor, aki az életének a jelentős részét a közéletben töltötte, sőt már fiatal kora óta a mozgalom része volt, abban az időben, vagy netán az érettségi előtt halmozta föl ezt az összeget.
A Nemzetbiztonsági Bizottság legközelebb csütörtökön ül össze, akkorra meghívták Mesterházy Attilát is, hogy volt helyettese, hamis afrikai útleveléről kérdezzék.
A Simon ügy kirobbanása után is nyitottak még bankszámlát a korábbi szocialista elnök helyettes adataival, értesült az Index. A hírportál úgy tudja, hogy az azóta elhunyt és a volt MSZP-s politikusnak hamis afrikai útlevelet szerző Velsz Tamás márciusi kihallgatásán azt mondta, Simon Gábor arra kérte, hogy segítsen törvényessé tenni vagyonát.
Üresnek tűnt kedd délután az a 18. kerületi ház, amelyben Simon Gábor lakott. A szomszédok azt mondták, hogy régóta nem láttak mozgást a ház körül. Van, aki úgy tudja, hogy el akarják adni az ingatlant. Ez pedig már a budai hegyvidék, a főváros egyik legdrágább környéke. Itt vásárolt luxuslakást néhány éve Simon Gábor. Korábbi sajtóhírek szerint nagyjából 80-90 millió forint lehet az értéke. A bejáratnál lévő postaládán még olvasható a volt szocialista elnök helyettesnek és feleségének a neve. Hétfőn arról írt az MNO, bemutatva a két ingatlan tulajdoni lapjait, hogy Simon Gábor a feleségének ajándékozta a házat és a 12. kerületi lakást is. Az övé csak a két ingatlan haszonélvezeti joga maradt. Az MNO szerint ennek főleg akkor lesz majd jelentősége, ha az eljárásban lefoglalják Simon Gábor vagyonát. Az ajándékozás miatt ugyanis az ingatlanokat már nem, vagy csak külön jogi eljárásban lehet majd elvenni. Korábban egy másik volt MSZP-s politikussal kapcsolatban jelentek meg hasonló hírek. 4 éve a hvg.hu írt arról, hogy a BKV botrányokban érintett Hagyó Miklós, még mielőtt meggyanúsították volna vesztegetéssel, hűtlen kezeléssel és más bűncselekményekkel, a lánya nevére iratta át két budapesti ingatlanját. Akkor a volt szocialista főpolgármester helyettes ezzel kapcsolatban azt mondta az internetes lapnak, hogy szerinte ebben semmi különös nincs. Február közepén tartottak házkutatást Simon Gábornál az ügyészségi nyomozók. Az Index kedden arról írt, hogy csak néhány nappal korábban, tehát már az ügy kirobbanása után nyitott bankszámlát Velsz Tamás, Gabriel Derdák névre Simon Gábor adataival. Nem sokkal később, nagyjából 77 millió forintnyi eurót rakott be egy harmadik férfi erre a számlára. Az Index a nyomozás eddigi eredményeire hivatkozva azt írja, hogy az azóta elhunyt és Simon Gábornak hamis afrikai útlevelet szerző Velsz Tamás márciusi kihallgatásán azt mondta, az MSZP volt elnök helyettese kérte arra, hogy segítsen törvényessé tenni a vagyonát. Zsigó Róbert, a Fidesz szóvivője ismét felszólította a szocialistákat, hogy tisztázzák, hogy honnan vannak az eltitkolt 100 milliók.
Amíg a szocialisták alelnöke a titkos bankszámlákat tömte, ki tudja, hogy kinek, minek a pénzével, addig a magyar családok és a nyugdíjasok újabbnál újabb megszorítások alatt nyögtek.
Vona Gábor, a Jobbik elnöke szerint az egész szocialista párt bűnbandaként működött.
Kimondható, hogy a baloldal az MSZP egy bűnbanda. Egy bűnbandaként működött az elmúlt években, méltatlanná vált az emberek bizalmára, és ezért mindenképpen szükséges az MSZP elszámoltatása.
Szocialista politikusok az elmúlt hetekben többször is arról beszéltek, hogy szerintük a pártnak nincs köze Simon Gábor eltitkolt vagyonához.
1000 forintot kért két fiatal lány Gyurcsány Ferenctől tegnap Várpalotán. Egy közös fotót készítettek a Demokratikus Koalíció elnökével, akitől előtte és utána is megkérdezték, hogy nem kaphatnának-e egy ezrest. Gyurcsány Ferenc Molnár Csabához, pártja alelnökéhez irányította a lányokat. A volt miniszterelnök a Facebookon azt írta, a saját pénzét osztogatta, és másokon is szokott segíteni.
Egy ezrest nem kaphatunk.
1000 forintot kért két fiatal lány hétfőn Várpalotán Gyurcsány Ferenctől a közös fotó készítése előtt.
Köszönjük.
Köszönjük.
Ezrest nem kaphatunk.
Csapával beszélni, Csapával. Mondja neki, hogy én küldtem. Aki a fekete zakóban
van. És kapunk egy ezrest.
Beszéljen velem.
Utána újra rákérdeztek, hogy kaphatnának egy ezrest. Ekkor már Gyurcsány Ferenc egy Csaba nevű személyhez irányította a lányokat. Kérte őket, nyomatékosítsák, hogy ő küldte oda őket. A YouTube videó megosztó portálra feltöltött felvételt először az ATV.hu közölte. Kerestük a Demokratikus Koalíció sajtóosztályát, hogy kiderítsük, valóságos-e a felvétel. Egyúttal megkérdeztük, ki az a Csaba, aki a pénzt adja, akihez Gyurcsány Ferenc irányítja a lányokat. Mit tettek a lányok, amiért megérdemlik az ezrest? Miért lehet még pénzt kapni Gyurcsány Ferenc kampányában? A Demokratikus Koalíció nem válaszolt a kérdéseinkre, Gyurcsány Ferenc viszont reagált a Facebookon. Elismerte, hogy a két lány valóban kért tőle egy ezrest, a videóban szereplő Csaba pedig Molnár Csaba, a párt alelnöke. Gyurcsány Ferenc szerint ő mindig szokott pénzt osztogatni. Azt is írta, kérdezhetném a köztévét, mi közük hozzá, én a sajátomat költöm. 78.976.000 forint. A vagyonbevallása szerint tavaly ennyi pénzt keresett Gyurcsány Ferenc cégével, az Altus ZRT-vel. Ha ezt a majdnem 79 millió forintot elosztjuk 365-tel, akkor egy napra 216.000 forint jut. Vagyis naponta 216 lánynak tudna adni egy ezrest, úgy, mint Várpalotán.
Köszönöm szépen!
Köszönjük!
Köszönjük. Egy ezrest nem kaphatunk.
Csapával beszélni, Csapával. Mondja neki, hogy én küldtem.
Gyurcsány Ferenc vagyonáról a Népszabadság top 150 leggazdagabb magyar összeállítása is beszámol. Eszerint Gyurcsány Ferenc a 148. leggazdagabb magyar. Ahogy írják, ő az egyetlen, aki egyszerre tagja a leggazdagabb 150-nek és a parlamentnek. Vagyis jelenleg ő a leggazdagabb képviselő. Gyurcsány Ferenc az Origó tudósítása szerint egy múlt heti fórumon arról beszélt, hogy a Demokratikus Koalíció egy szegény párt, ezért rászorulnak a támogatók pénzére. Gyurcsány Ferenc azt mondta, ő többek között ezért is szokott könyveket írni, majd felmutatott egy karkötőt, amelyet átkozottul rondának titulált, és egy tollat, ami csak akkor fog, ha rálehelnek, és felkínálta őket megvételre. A rendezvényen készült fotón az látszik, hogy Gyurcsány Ferenc könyveit különböző árakon kínálják. Van, amit 1000, de van olyan is, amit több mint 3000 forintért. Akik viszont megelégednek egy Demokratikus Koalíciós tollal is, azok 300 forintért hozzájuthatnak.
Kampányfogásnak tartja Rogán Antal a lakása körül kialakult vitát. A fideszes politikus az MTI-nek azt nyilatkozta, miután munkájába nem tudtak belekötni, most személyét és családját támadják. Szerinte ezek a támadások a kampányról szólnak, amelyeket, idézem, reménytelen helyzetben lévő baloldali politikusok utolsó kétségbeesett próbálkozásának tart. Az Együtt PM Szövetség vagyonosodási vizsgálatot kezdeményezett Rogán Antal és felesége ellen, miután a fideszes politikus pontosította vagyonnyilatkozatát. Ebben korábban feleségével közös tulajdonnak tüntette fel lakását, azonban 100%-ban az övé a lakás. A baloldali összefogás pártjainak nyilatkozata szerint azért is szükséges lenne a vagyonvizsgálat, mert Rogán Antal fényűző életviteléből arra következtetnek, hogy több a kiadása, mint a bevétele. Hozzátették, követelik, hogy Rogán Antal adjon választ, miből telik neki a fényűzésre. Rogán Antal MT-nek adott nyilatkozatában azt mondta, hogy jogi elégtételt fog venni az ellenzék állításai miatt, az adóhivatal vizsgálatát pedig saját maga fogja kérni. A Jobbik szerint a kampányt már megnyerték, mert tisztességesen pozitív értékekkel kampányoltak, mondta Vona Gábor. A párt elnöke szerint optimistán tekintenek a jövőbe, mert, mint mondta, a baloldalt már behozták, és van idejük megcsípni a Fideszt. Vona Gábor hozzátette, a kormányzati munkát az elszámoltatással kezdenék, egyebek mellett eltörölnék a képviselők mentelmi jogát, dupla büntetést szabnának ki a bűncselekményt elkövető országgyűlési képviselőkre, és nyilvánosságra hoznák az ügynök listákat.
Hogyha a kormányra kerülünk, akkor a Jobbik kormány első munkanapjának célkitűzése az elszámoltatás megindítása lenne. Annak az elszámoltatásnak a megindítása, amely az elmúlt 24 évben folyamatosan elmaradt, méghozzá azért, mert minden egyes kormányunk, amelyik megszerezte a szavazók bizalmának, szavazók többségének a bizalmát, maga is elszámoltatásra szorult volna.
A rendszerváltó pártok egy felzárkózási zsákutcába vezették az országot, ezért az április 6-ai választás tétje az, lesz-e remény arra, hogy Magyarország jó irányba induljon el, mondta Siffer András Kecskeméten. Az LMP elnöke azt mondta, az LMP a választás után arra készül, hogy a kormány egyetlen megbízható és hiteles ellenzéke legyen.
A Gyurcsány Bajnai Kunce Fodor érdekszövetség nem fogja leváltani Orbán Viktort, sem most április 6-án, sem 2018-ban, sem együtt, sem külön. A tét az, hogy lesz olyan megbízható, erős, hiteles ellenzék, amelyik képes a későbbiekben alternatívát nyújtani a nemzeti cinizmus rendszerével szemben.
Menjenek el szavazni április 6-án, mert részvételükkel azt üzenik a politikusoknak, hogy az emberek nélkül nem lehet döntést hozni, mondta Schmuck Andor Egerben. A szociáldemokraták elnöke hozzátette, ezt a kampányt már megnyerték a szociáldemokraták, hiszen ahelyett, hogy óriás plakátokra költötték volna a közpénzt, ételosztással segítették az embereket. Kiemelte, hogy szerinte nem hiteles a kormányváltók szövetsége, a baloldalon egyedül a szociáldemokrata párt maradt.
Milyen kormányváltók szövetsége az, ami bejelentette már most, hogy arra kéri önöket, hogy szavazzanak rájuk, de már most bejelentették, hogy április 7-én az egész szövetség széthullik, és mindenki önálló frakciót fog csinálni. Ezért mondom azt, hogy a baloldalon alternatív hangból valódi alternatívává váltak a szociáldemokraták, akik azt mondják, amit gondolnak, és azt teszik, amit mondanak.
A Borsod megyében élőket leginkább a szegénység és a devizahitelesek problémája érinti, mondta Szili Katalin Sajó Szentpéteren. A közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt elnöke hozzátette, Magyarországon mintegy 4 millió ember él szegénységben és nélkülözésben, és Borsod megye az egyike azon térségeknek, ahol a legnagyobb a munkanélküliség. A politikus szerint ezen a helyzeten csak úgy lehet változtatni, ha minél többen elmennek szavazni.
Nem igaz az az üzenet, hogy elveszik az a szavazat, amit nem nagy pártra adnak. Ez a társadalom sokkal színesebb, mint amit bármelyik politikus gondol. Ki kell fejeznie a parlamentnek is. Igen, vannak kis pártok is, akik tehetnek az ő sorsokért, jövőjükért.
A munkáspárt 98%-os osztalékadóval szorítaná vissza a külföldi tőkét Magyarországon. Türmer Gyula, a pártelnöke Szekszárdon azt mondta, helyre kell állítani a mezőgazdaságot is, amihez szerinte ismét szükség lenne magyar kereskedelemre és hazai élelmiszerfeldolgozóiparra.
Amit Magyarország meg tud termelni, azt ne hozzuk be külföldről. Ne külföldi tejet ígyunk, ne külföldi húst tegyünk, hanem együk azt, amit a magyar mezőgazdaság meg tud termelni. Ha miénk lesz a kereskedelem, ismét miénk lesz az élelmiszerfeldolgozás.
Az utaskísérőre támadt egy koszovói férfi a Lufthansa Münchenből Budapestre tartó járatán. A pilóta visszafordította a gépet. A Liszt-Ferenc repülőtéren van kolléganőm Meszes Bolgárka. Szervusz, lehet már tudni pontosan, hogy mi történt a repülőn?
Jó estét kívánok! Délelőtt történt az incidens a Budapestre tartó járaton. A 28 éves koszovói férfi egy borotva pengével támadt rá a középkorú sztjuárdeszre. A pilóta támadás után azonnal visszafordította a gépet a müncheni reptérre, ahol landolás után az utasokat kimenekítették a repülőből. Amikor már csak a sztjuárdesz és a támadója maradt a fedélzeten, akkor érkeztek meg a rendőrök is. Ők őrizetbe vették a férfit, aki nem tanúsított ellenállást, úgyhogy a rohamrendőrök bevetésére szerencsére nem volt szükség. A férfiről később kiderült, hogy menedékkérelmi eljárás alatt áll Magyarországon, és már Németországban is illegálisan utazott be, onnan kitoloncolták, és ezzel a járattal hozták volna őt vissza, illetve küldték volna őt vissza Magyarországra. Ezt viszont ő nem szerette volna, és ezért fenyegette meg a légiutas kísérőt. A férfi egyébként rendőri kíséret nélkül utazott a járaton, és azt is vizsgálják, hogy hogyan sikerült a borotva pengét felcsempésznie a fedélzetre, hiszen rengeteg biztonsági ellenőrzésen esnek át az utasok. A támadásban egyébként hárman sérültek meg, ők mind a gép személyzetéhez tartoznak, az utasok közül mindenki jól van.
Bogi, mi lesz a Budapestre tartó utasokkal?
Összesen 76-an utaztak ezzel a járattal Budapestre. Ők most a következő menetrend szerinti járatokkal érkeznek Magyarországra. Információink szerint 5 München-Budapest járat is van naponta, ezért ma, de legkésőbb holnap mindenki megérkezhet Magyarországra.
Messzes Boglárka, köszönjük! 5 évvel ezelőtt ellopott egyházi műkincseket talált meg a rendőrség, elfogták az orgazdákat is, akiket a bíróság előzetes letartóztatásba helyezett. A mintegy 75 millió forint értékű ikonokat és festményeket a Nemzeti Nyomozóiroda délelőtt visszaadta az egyházak képviselőinek.
Vandál festménytolvajok pusztítottak 5 évvel ezelőtt a Komárom-Esztergom megyei császárközség római katolikus templomában. Kifeszítették a sekrestye ajtaját, majd 5 oltárképet kivágtak a keretből, közben megrongáltak több freskót és az oltárt is.
Bántott nagyon ez a hír, hogy ilyen csúnya munkát végeztek.
Néhány nappal később a székesfehérvári szerb ortodox templomból is hasonló módszerrel vittek el 16.-17. századi ikonokat, festményeket és aranyozott kegytárgyakat. A rendőrség nem sokkal később elfogta a két betörőt, ők azonban a műkincseket addigra továbbadták. A Nemzeti Nyomozóiroda most megtalálta az orgazdákat és a műtárgyakat is.
Hiánytalanul megvan minden olyan kegytárgy, minden olyan ikon, minden olyan festmény, amelyet az említett két bűncselekményből az elkövetők 2009-ben eltulajdonítottak.
A Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója a 75 millió forintot érő műkincset délelőtt visszaadta az egyházak képviselőinek.
A császárjáknak ez maga egy nagy örömhír, hogy meglett, és azért belátható időn belül mindent megteszünk, hogy visszakerüljön.
A betöréskor és az 5 évig tartó rejtegetés alatt több festmény megrongálódott, így mielőtt visszakerülnek a régi helyükre, restaurálni kell őket.
Csak nem az összes eddigi szerzeményét bemutatja a világhírű angol férfi kórus ma este a Vigadóban. A The Hilliard Ensemble 7 év után a budapesti tavaszi fesztiválon lép fel újra Magyarországon. Már csak 5 nap van az idei fesztivál programjából, és még mindig több ős bemutató, köztük a Tália Színház Kincsem című darabja is várja az érdeklődőket.
Az 1800-as években versenyző és azóta is verhetetlen csodaló Kincsem történetét dolgozza fel a Tália Színház új színdarabja. Az előadás az osztrák-magyar monarchia kiemelkedő személyiségeiről is szól, és arról, hogyan változtatott meg emberi sorsokat a legendás paripa.
Nekem kell a pénz! Minden vágyam, aki teleméreket vásárolja.
Zicsi grófnőt Gubás Gabi alakítja. A színésznő a próbán elmondta, a darab a grófnő életére, a gyermektelenségére és ennek a hiánynak a pótlására fűzi fel Kincsem történetét.
Nagyon fontos volt számomra is megtalálni, hogy az ő gyerektelensége, gyermektelensége, hogy ez mitől van, egy balesettől, tehát hogy innen táplálkozódik neki ez az egész, meghódítani, megkaparintani az egész férfiakat, mindenki ő érte rajongjon, és természetesen minden róla szóljon.
Kedd délután már zajlottak a próbák a megújult pesti Vigadóban is. A brit énekes kultúra egyik legjelesebb képviselője, a The Hilliard Ensemble nevű férfi kórus készült az esti koncertre. Az egyik tagjuk a Híradónak adott interjúban elmondta, már többször jártak Magyarországon, de ilyen széles repertoárt még sosem mutattak be. Ez a mai műsor nagyon különleges a számunkra, mert összefoglalja a kórus egész eddigi munkásságát, és a programban nagyon széles skálán elhangzik szinte az összes eddigi szerzeményünk, a legkorábbitól napjainkig, ami szerintem fantasztikus, mondta David James, a kórus egyik énekese. A fesztivál még 5 napig tart, ez alatt a koncertek és az előadások mellett sok szabadtéri kulturális program is lesz. A megújult Várkert bazár történetével is megismerkedhetnek az érdeklődők hétvégén az Ibő-túrán, ahol egy idegenvezető segítségével ellátogathatnak a híres építész által tervezett budapesti Szent István bazilikába, illetve a Magyar Állami Operaházba is. Ezzel zárulnak a 34. budapesti tavaszi fesztivál programjai. A híradót Pintér Ágnes tudósította.
Most következnek a sporthírek, utána időjárás jelentés, aztán párizsi helyszínelők és bosszú. 10:10 kezdődik az este, benne Balogh Zoltán miniszter értékeli az oktatás, hogy elmúlt 4 évét. Én rögtön utána várom önöket híradóval, viszontlátásra.